Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket így az év vége felé közeledve. És mi jobbat tehetnénk az év végén, mint hogy közeledünk a mi Istenünkhöz, és keressük őt így az év utolsó napjaiban is. Tegyük most ezt, és így fogjuk olvasni az élő Isten szavát, ezúttal Habakuk könyvének a második fejezetéből, mégpedig az első négy verset. Így hangzik a mi Istenünk szava ma felénk, Habakuk próféta könyvének második fejezetéből, az első verstől. Őrhelyemre állok, oda állok a bástyára. Figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Válaszolt is nekem az Úr, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember hite által él. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, szeretünk téged, és köszönjük, hogy itt a legjobb nekünk, a te jelenlétedben. Ott, ahol a menny és a föld összeér, ott, ahol érezzük, hogy jelen van a te békességed, a menny nyugalma, öröme, biztonsága, ahol érezzük, hogy a reménységünk az valóság. Köszönjük, Urunk, hogy a te szavad élő és ható, és elhatol a velők és az ízületek megoszlásáig. És köszönjük, hogy ez a legjobb nekünk, mert megítéled a szív rejtett gondolatait. Urunk, kérünk, hogy hozd felszínre mindazt, ami nem tőled van, és helyezd el oda a te szavadat, ami életet fakaszt. Kérünk, hogy jöjj és szólj, mert a te szolgáid itt vannak és figyelnek. Amen. Foglaljatok helyet. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Ez a karácsony utáni és még az új év előtti időszak, ez minden évben olyan kicsit furcsa. Van valami természetes furcsasága ennek az időszaknak, ugye így is nevezzük, hogy a két ünnep között. Jövünk valami nagy felfokozott ünnepi hangulatból, amire készülünk vagy két hónapig, és aztán készülünk az új ünnepre, amivel kapcsolatban már terveink vannak, gondolataink vannak, tele van a fejünk mindenfélével, hogy miben lesz más az új év, mit szeretnénk megvalósítani. És amíg eljutunk odáig, ez a néhány nap olyan furcsa senki földje állapot. Tulajdonképpen időnként úgy érezhetjük, hogy az egész emberi élet az ilyen. Két ünnep között. Ünnepeltünk egy nagyot Istennel, még ott az Édenben, amikor minden nagyszerű volt, és minden tökéletes. Aztán most bandukolunk itt a földön, és várjuk, hogy újra békességünk legyen, újra nyugalmunk legyen, hogy ne kelljen semmi miatt aggódni, hogy újra örülhessünk, és várjuk azt az új, nagy, ünnepi lakomát, amiről már készítjük a szívünket, év ezredek óta. És a kettő között, hát itt van, ami időnként örömteli, azért többnyire mégiscsak taposó malom. És mégis ezekben az átmeneti időszakokban Isten ugyanúgy jelen van. És ezen a mai délelőttön ezt szeretném kihangosítani és vastagon aláhúzni. Minden átmeneti időszakban, amikor úgy érzed, hogy ez olyan semmilyen, ez olyan szürke, hogy most nem tudom, hogy pontosan minek vagyok itt. Mi a cél ezzel az időszakkal? Isten ugyanúgy jelen van. Isten időzítése az egyik legtitokzatosabb dolog az ember számára itt a Földön. Miért akkor történnek a dolgok, amikor, és miért nem akkor pontosan, amikor mi szeretnénk? Miért nem akkor jön el valaminek az ideje, amikor mi úgy érezzük, hogy most már igazán itt lenne az ideje? Az átmeneti időszakoknak, amikor úgy érezzük, hogy várnunk kell. Nem akarnánk várni, de Isten valami miatt úgy látja jónak, hogy most várnod kell. Isten ezeket az átmeneti időszakokat nagyon komolyan felhasználja az életünkben. Az átmeneti időszakoknak sokkal nagyobb a jelentősége, mint azt mi el tudnánk képzelni. Mert Isten folyamatosan dolgozik az átmeneti időszakokban is, hogy felkészítsen egy következő életszakaszra, vagy egy következő hitbeli szakaszra az életedben. Az első, amiről beszélnünk kell, az, hogy Isten soha nem tétlenkedik. Még akkor is, amikor nekünk úgy tűnik, mint ahogy Habakuknak, hogy hát van egy kérdésem, Uram, és miért nem válaszolsz? Már nagyon itt lenne az ideje. Már nagyon itt lenne az ideje, hogy lássam, hogy mi a terved az előttem álló időszakra nézve. Már nagyon itt lenne az ideje, hogy halljam a hangodat, hogy megajándékozz kijelentéssel. Uram, meddig késel még? És ugye ezzel kezdtük az igét, hogy azt mondja Habakuk, hogy meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Szóval Habakuk benne volt egy olyan időszakban, amikor úgy érezte, hogy folyamatosan keresem az Urat. Folyamatosan ostromlom az Istent. Kiáltok. Ugye Jézus azt mondja, hogy kérjetek, keressetek, zörgessetek. Na hát Habakuk már a zörgetésnél járt. Meddig kell kiáltanom még, Uram, miért nem hallgatsz meg? És úgy tűnik, hogy Isten válasza késik. Habakuk egy átmeneti időszakban van. És meg kell értenie, mint ahogy nekünk is meg kell értenünk, hogy Isten soha nem tétlenkedik. Olyan nincs, hogy Isten lógázná a lábát a trónján, és azt mondaná, hogy hát most épp nincs semmit csinálnom. Hallom, de hadd pihenjek egy kicsit. Már annyit foglalkoztam veletek. Azért lehet, hogy a kisgyerekes szülőknek időnként itt a nagy karácsonyi pihenésben időnként felmerült, hogy nagyon szeretlek benneteket, drágáim. Nagyon jó veletek. Minden egyes pillanat, de most hadd legyek egy kicsit nyugiban. Csak egyedül. Hadd pihenjek egy kicsit. Hát az a jó, hogy Istennél nincsenek ilyen időszakok. Isten soha nem fogja azt mondani, hogy nincs rád időm. Hogy most egy kicsit hagyjál békén, magamban akarok lenni. Isten soha nem tétlenkedik. János evangéliuma 5. fejezetének a 17. versében Jézus ezt mondja, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Tehát, amikor számon kérik őt azért, hogy szombaton miért gyógyított meg egy sánta embert, aki évtizedek óta a betegségében szenvedett, akkor Jézus azt mondja, hogy azért, mert én most vagyok itt. Azért, mert most jött el az idő ennek az embernek az életében. És azért, mert a mennyben Isten megálmodott egy tervet, és én nem teszek mást, mint azt, hogy amíg az atya a mennyben munkálkodik, terveket készít, azokat én az atya nevében megvalósítom. Mert Isten folyamatosan dolgozik. Soha nem tétlenkedik. A Gecsemáné kertben, miután kétszer szólt Jézus a tanítványoknak, hogy ne aludjatok, keljetek már fel, és imádkozzatok. Imádkozzatok, értem, mert a lélek kész, de a test erőtlen, és nem biztos, hogy végig tudom csinálni, barátaim. Meg imádkozzatok magatokért is, hogy kísértésbe ne essetek. Mert lehet, hogy mindjárt megkísért titeket a gondolat, hogy hagyjatok magamra. Ez így is lett. És a legvégén, harmadik alkalommal ezt olvassuk a Máté 26-ban. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az ember fia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van az, aki engem elárul. Egy percig sem tétlenkedik. Addig, amíg az ember alszik, az Isten a megváltásunkon dolgozik. És így volt ez a tanítványok életében is, arra a néhány órára ott a Gecsemáné kertben, meg így van ez veled most is. Amikor alszol éppen, abban a 4, 5, 6, 8, 10 órában, kinek mennyi, Isten akkor is gondoskodik, soha nem tétlenkedik. Amik látszólag üres járatok az életedben, Isten ott van és dolgozik, érted és benned. Ugye Habakuknál ezt olvastuk a második fejezetben, eldöntött dolog, amiről kijelentést kaptál. Hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Tehát amíg Habakuk kiáltozott Istenhez, addig Isten a mennyben már készítette számára a kijelentést. Habakuk számára tűnt késedelmesnek az Úr kijelentése. Habakuk úgy érezte, hogy késik már az Úr szava. De az Úr azt mondja, hogy Habakuk, barátom, fiam, nem késik semmi. Ha késik is, várd türelemmel. De ez csak Habakuk szempontjából volt késés, mert a mennyben már eldöntött dolog volt, hogy Isten át akarja adni Habakuknak a kijelentést. Na miért kiáltozott ez a mi drága testvérünk? Valamikor a Krisztus előtti 6. században. Azért, mert látta, hogy Isten népe nem úgy működik, mint ahogyan Isten azt szeretné. Borzasztóan zavarta, hogy az Isten tulajdonba vett népe, aminek be kellene mutatnia, hogy Isten hogyan gondolkodik, hogy mit szeretne megvalósítani az ember életében, hogy ez a nép a korrupció melegágyává vált, a csalás, a hazugságok, az egymásnak a kijátszása, az Istennek a kijátszásának a meleg ágyává vált. Így nézett ki Isten népe a Krisztus előtti 6. században. És Habakuk azt mondja, hogy meddig kell néznem a csalást? Meddig kell néznem azt, hogy azok, akik elfordulnak tőled, akik semmibe vesznek téged, azok gazdagodnak, gyarapodnak, azok érvényesülnek, és az igazak, akik rád figyelnek, olyan, mintha nem foglalkoznál velük. Meddig kell ezt figyelnem? Meddig késel még, Uram, hogy csinálj valamit? És Habakuk újra és újra megkereste Istent ezzel a gondolattal. De arra nem számított, hogy a kijelentés, amivel Isten meglátogatja, az jóval nagyobb és szinte elhordozhatatlan lesz, mint amire ő számított. De erről majd kicsit később. Az átmeneti időszakokban Isten mindig felkészít egy következő életszakaszra, vagy egy hitbeli továbblépésre. Valamikor októberben, az októberi vezetőségi alkalmon felmerült, hogy tartsunk-e most a két ünnep között Isten tiszteletet. Mert hát voltunk karácsonykor is, voltunk egy héttel ezelőtt is, jövünk kedden is, nem lesz ez már kicsit sok. Már Isten tisztelet mérgezést kapunk. És tudjátok, hogy miért döntöttünk úgy, hogy tartunk Isten tiszteletet? Azért, mert a gyülekezetünk eljutott egy olyan állapotba, ami már nem gyülekezet plántálás, ami már nem egy mozgalom vagy egy kis baráti társaság, hanem az Istennek a népe, ami ezen a helyen folyamatosan hirdeti az ő jó hírét. Az átmeneti időszakokban is. Mert belegondoltunk, hogy mi van, ha mondjuk valaki itt tölti a rokonánál a karácsony? Mi van, ha valaki meglátogatná a Trinityt, és keresné az Urat éppen itt közöttünk? Mi van a hűségesekkel, akik akarják hallgatni az Isten szavát? És íme, szeretettel köszöntünk benneteket, kedves vendégeink. Nagyon jó, hogy itt vagytok. És szeretettel köszöntelek benneteket, drága, drága testvéreim. Jó, hogy itt vagytok. Jó, hogy miután ezt végig gondoltuk, határozottan azt mondtuk, hogy semmiképpen nem hagyunk el egy vasárnapi Isten tiszteletet. Mert ezen a helyen hirdetni fogjuk az Isten szavát. Az átmeneti időszakokban is. És most, hogy itt vagy, figyelj nagyon, hogy mit is akar mondani az Úr neked ma. Mert jól tetted, hogy eljöttél. Jó, hogy itt vagy. És Isten szólni akar hozzád. Az átmeneti időszakok, amik nem tűnnek kiemelkedő jelentőségűnek, Isten kezében kiemelten fontos szerepet kapnak a te jellem és hitbeli formálódásodban. Mózes, miután elrejtette az egyiptomit a homokba, annyira bájos, ahogyan fogalmaz az ige. Mózes fogta magát, püf, aztán elrejtette a homokba azt az egyiptomit, mert kicsit túltengett benne a vágy, hogy megszabadítsa Izrael fiait a nyomorúságból. Nem gondolt arra, hogy a felkészülési időszak a pusztában az előkészíti őt valami sokkal nagyobbra, mint amire számított volna. Az az átmeneti időszak az ő életében 40 évet jelentett. Talán ilyen hosszú átmeneti időszakra nem is gondolsz, vagy nem kalkulálsz, de a Biblia alapján lehetséges. Főleg, hogyha a fiatalabbak közé tartozol, itt a sok fiatal között. Mi van akkor, hogyha Isten egy nagyon hosszú átmeneti időszakot hoz az életedbe, de fel akar készíteni valami sokkal hatalmasabbra, mint amit te el tudnál képzelni. Mert Mózest 40 éven keresztül a pusztában, amikor már úgy gondolhatta, hogy az, ami a szívemben volt, és hiszem, hogy az Úrtól volt, az soha nem valósul meg. Lehet, hogy félreértettem. Lehet, hogy csak az én vágyam volt, hogy szabaduljon Izrael népe. De 40 év múlva Isten azt mondta neki, hogy most jött el az idő. És az, amit Isten elvégzett benne 40 év alatt, azt úgy summázza a Biblia, hogy nem volt a földön olyan alázatos ember, mint Mózes. Na hát egy ekkora feladatnak, mint a kivonulás, így lehet csak nekiállni. Pedig valószínűleg Mózes fejében néhányszor felmerült, hogy mit keresek én itt? Egy nyomorult, menekült gyilkos vagyok. Mit csinálok én itt a pusztában? Nem ez lenne az én helyem. Aztán, amikor valahogy megbékélt vele, meg megállapodott, meg megszülettek a gyerekei, ebből, a biztosból, a nyugisból Isten azt mondja, hogy most állsz készen egy sokkal nagyobb hitbeli feladatra, mint amit valaha el tudtál képzelni. Izrael fiait a pusztai vándorlás során ugyanígy készítette Isten. Persze kezdetben az egy sokkal rövidebb vándorlásnak volt tervezve Isten részéről. A rövid vándorlás során fel akarta volna őket készíteni az ígéret földjének a birtokba vételére. De volt egy átmeneti időszak, amire azt mondta Isten, hogy ez most nem lesz kellemes. Mert a pusztában kígyók vannak, meg skorpiók, de te azoknak a fején fogsz taposni. Mert úgy tűnik a pusztában, hogy meleg van, meg vízhiány, meg nincsen mit enni, és azt mondod, hogy nem akarok itt lenni, ott akarok lenni az ígéret földjén. De aztán, amikor bemennek, azt mondja az Úr, hogy tudjátok, mire volt jó az előző 40 év? Arra, hogy megtudjátok, hogy mi van a szívetekben. És arra, hogy megismerjetek engem, hogy a 40 év alatt a sarú nem szakadt le a lábatokról, a ruhátok nem feslett ki, a kígyók nem martak meg, a skorpióktól nem haltatok meg, és most adom nektek az ígéret földjét. Sámuel, Éli mellett, aki sajnos már nem tudta betölteni azt, amit az Úr rábízott, hogy próféta és bíra legyen. De mégis mit tanult a kicsi Sámuel 3 éves korától Éli felügyelete mellett? Engedelmességet. Pedig az Úr kiválasztotta Sámuelt már az anyja méhétől fogva. Mert Anna felajánlotta, hogy a kis Sámuelt én a te szolgálatodra adom, Uram. Csak tartsd meg az életét. Mit tanult Sámuel ebben az átmeneti időszakban? Engedelmességet. Miért mondom ezt? Hát azért, mert amikor ének éjjelén Sámuel úgy hallja, hogy Éli szólítja, akkor ugrik ki az ágyból, és háborgás nélkül megy Sámuelhez. Itt vagyok, Uram, szólj! És megtörténik ez egyszer, kétszer, és kész lenne harmadszor is ugyanúgy kiugrani az éjszaka közepén az ágyából, hogy engedelmeskedjen Élinek. Később szüksége volt arra, hogy bizonyságot tegyen az engedelmesség fontosságáról. Ajé. A Biblia egyik legkiemelkedőbb mondata az Sámuel saját megértéséből táplálkozik. Amikor el kell távolítania Izrael első királyát a trónról. Amikor azt kell mondania neki, pedig azt írja az ige, hogy nagyon szerette Sault Sámuel, és bánkódott Sámuel Saul miatt. De azt kell mondania, hogy nem többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Hát nem érted, Saul, hogy minden erről szól. Hát hol tanult ezt leginkább Sámuel? Ott, Éli mellett. Mert vélhetően nem először hallotta az éjszaka közepén, hogy fiam Sámuel. És akkor neki az volt a feladat, hogy ugrok, megyek. Átmeneti időszak, ami olyan hitbeli megértéseket gyümölcsözött Sámuelnek a szívében, amiből később egész életében élt. Dávid, Izrael legnagyobb királya. 7 évig uralkodott Dávid Hebrónban, 33 évig pedig Jeruzsálemben. Mire volt jó az a 7 éves hebróni időszak? Most nekünk persze, mivel nagyon egzotikusan hangzik Hebrón neve, ezért úgy tűnik, hogy jó, hát 7 évet az egyik fővárosban, amikor még csak Júda királya volt, aztán 33 évet Jeruzsálemben, amikor már egész Izraelnek a királya volt. Jó, de Hebrón, tudjátok, hogy az mi? Hát nem is merek város vagy falu nevet mondani, nehogy valakit megsértsek. De az a senki földje, az Isten háta mögötti, a bármelyik apró pici falucska lehetne, az Hebrón. És ott kellett Dávidnak uralkodnia 7 évig, de nem tudta előre, hogy ez 7 év lesz. Őt felkente Sámuel Izrael királyává, és utána jön a vesszőfutás. Más se történik vele, csak üldözés, meg a gyilkosságnak a réme ott lebeg a feje fölött, hogy meg fogják ölni. Miót hozott nekem, Uram, az, hogy Izrael királya vagyok? Hát semmit. Uralkodhatok itt ebben a kis porfészekben, ezzel a néhány gyülevész emberrel együtt, akiket elüldöztek innen-onnan. Ez lenne a királyság. Mit tanul Dávid ebben az átmeneti időszakban? 7 éven át. Tanulja azt, hogy hogy kell alázatban uralkodni. Hogy kell kitartani Isten kijelentése mellett. Úgy, hogy nem láthatta előre, hogy mi lesz ebből később. Csak hitben elfogadhatta, hogy Hebrón után egyszer majd Jeruzsálem következik. A tanítványok a feltámadás után, amikor úgy érezték, hogy minden másra lenne erőnk, energiánk, minden másra jobban rááll az agyunk, mint arra, hogy elmenjünk és tanítványát tegyünk minden népet, megyünk inkább halászni, ahhoz értünk. De Jézus folyamatosan megjelenik nekik 40 napon keresztül, és mire tanítja őket? Az Isten országának felséges dolgaira. Hogy amikor elmegy a mennybe, akkor ezek az emberek kimenjenek, és felforgassák a világot, hogy hirdessék az Isten evangéliumát. De abban a 40 napban nem tűnhetett nekik úgy, hogy ez valami dicsőséges menetelés lesz. Minden másra jobban vágytak volna, mint hogy ők most nekiálljanak hirdetni az evangéliumot. Pál apostol. Hát megoszlanak a teológusi vélemények, hogy mennyi időt töltött tanulással a megtérése után. Egyesek azt mondják, hogy 2, a másik véglet azt mondja, hogy 12 évet töltött tanulással. Ebnek egy jelentős részét az antiochiai gyülekezetben más tanítóknak a tanításával. Hát Pál apostol, aki úgy tűnik a mi szemünkben, hogy a fél Bibliát ő írta. Nem létezik nála nagyobb misszionárius. Mit csinált a megtérése után az átmeneti időszakban? Tanult, felkészült az apostoli szolgálatára. Tehát az átmeneti időszakokat, amit nem látsz dicsőségesnek, kiemelkedőnek, azokat Isten mindig felhasználja, hogy felkészítsen valami nagyobbra. Azért ez itt nem egy példa előttünk, hanem látható, hogy akik szeretik az Urat, ahogyan Ernő idézte Malakiást, amikor hallja az Úr, hogy az övéi róla beszélgetnek, azt Isten megbecsüli, komolyan veszi, és azt mondja, hogy fogom adni a kijelentést, jönni fog a kijelentés. Ha úgy érzed, hogy késik is, várd türelemmel. Még maga Jézus is át kellett, hogy menjen egy átmeneti időszakon. Neki is ki kellett mennie a pusztába. Egyenesen a lélek vitte ki őt a pusztába, hogy 40 napon keresztül felkészítse egy az addiginál sokkal nagyobb küldetésre. Addig a jelenlétével volt jelen, mint megváltó. Utána pedig a tanításával és a halálával. Az átmeneti időszakokban óriási jelentősége van a jó rutinok kialakításának. Szándékosan így mondom, de kicsit kegyesebb kifejezéssel élve ezeket lelki gyakorlatoknak nevezzük. Az átmeneti időszakok kiválóan alkalmasok arra, hogy bevezess valamilyen új lelki gyakorlatot, vagy visszatérj valamilyen lelki gyakorlathoz, amit már végeztél, de valamiért abba hagytad. Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe Fekete Tibivel közösen írt könyvünket, a Tanítványi Élet Alapjai címmel, 21 néhány lelki gyakorlatot taglalunk benne. Szerezd be egyet! Nem nehéz. És olvasd végig ezeket a lelki gyakorlatokat, és találkozni fogsz például az engedelmességgel, mint lelki gyakorlattal, a csenddel, mint lelki gyakorlattal, olyan csatornákkal, amiken keresztül ápolhatod Istennel a kapcsolatot, amire talán nem is gondolnál. Habakuk gyakorolta a kitartást. Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Ez az imádság lelki gyakorlata. Talán nem gondolunk így rá, de ő folyamatosan kérdezte az Urat, gyakorolta az imádságot. Sámuel első könyvének a 3. fejezetében ezt olvassuk. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Van olyan idő, amikor látványosan nem érkezik kijelentés az Úrtól. De attól még Éli ugyanúgy végezte a feladatát. Sámuel ugyanúgy felkelt minden reggel, és kitárta az Úr házának az ajtajait. És az emberek ugyanúgy hozták az áldozataikat, és ugyanúgy felszabadultak a bűneik alól. És mégis azt mondja az ige, hogy nem volt gyakran látomás, vagyis kijelentés. Nem kell megijedned az olyan időszakoktól, amikor úgy érzed, hogy irányítás nélkül hajózol a sötét tengeren. Nem tudom, hogy felfigyeltél-e már arra, hogy a legtöbb Biblia kiadásban az Ó és az Új Szövetség között van egy üres lap. Figyelted már, hogy ez így van a Bibliádban? Néhányan bologatnak, néhányan nem. Nézd meg, hogy a te Bibliádban van egy ilyen üres lap. Vélhetően az újabb kiadásokban már van ilyen üres lap. Miért? Azért, mert azok, akik kiadták ezeket a bibliafordításokat, fontosnak tartották érzékelni, hogy Izrael történelmében volt 400 év, amikor Isten nem adott új kijelentést. És fontosnak tartották érzékelni a bibliáinknak a kiadói, érzékeltetni a bibliáinknak a kiadói, hogy van olyan, hogy Isten hallgat. 400 év. Még azért jó, hogy nem 400 üres lapot kötöttek bele, bár akkor lehet, hogy feltűnőbb lenne, de minden esetre érzékeltették, hogy volt kijelentés nélküli időszak. Na most ebben a kijelentés nélküli időszakban Isten tétlenkedett? Szó sincsen róla. Mit csinált Isten 400 éven keresztül? Készítette elő a megváltásnak a művét. És az a történelmi időszak, ami arról a 400 évről szól, az alatt Izrael fiai olyan gyakorlatokat alakítottak ki, amik megtartották a hitüket ebben a 400 évben. Jézus elszomorodott, amikor a farizeusok olyan visszautasítók voltak vele. Nekik kellett volna a legjobban megérteni a Mesiást. Nekik kellett volna egy nyelvet beszélni velük. Vele. Értitek? Tehát abban a 400 évben Izrael fiai nagyszerű gyakorlatokat alakítottak ki. Eljártak a zsinagógában minden szombaton. Összejártak imádkozni, összejártak Bibliát tanulmányozni. Honnan tudta Zakariás, hogy hogy kell eljönnie a Messiásnak? Honnan tudta Simeon, hogy hamarosan érkeznie kell a Messiásnak? Mit csinált Anna prófétanő egész nap a templomban? Hát keresték az Urat. Jó gyakorlatokat alakítottak ki. Nem tétlenkedtek, pedig úgy tűnt, hogy Isten látszólag tétlenkedik. De az átmeneti időszakban lehetőséged van kialakítani jó rutinokat. Miután Krisztus után 70-ben lerombolja a római birodalom Jeruzsálemet és a templomot, és megszűnik az áldozat bemutatásnak a lehetősége, akkor Izrael fiai nem esnek kétségbe, hogy most hogyan keressük az Urat, hogyan fogunk most megszabadulni a bűneinkből, hanem azt mondják Izrael fiai, hogy Ézsaiás próféta a 14. könyvé, Ézsaiás próféta a könyvének a 14. fejezetében ezt írja. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki. Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. A templom lerombolásától kezdve azok a biblia tudósok, zsidó biblia tudósok, akik szerették az Urat és komolyan vették őt, és hamut meg port szórtak a fejükre, meg megszaggatták a ruhájukat, hogy mi történik velünk, Urunk, nincs hol többé áldozatot bemutatni, de nagyon jól ismerték Ézsaiásnak ezt a kijelentését, azok azt mondták, hogy hát akkor lehet az ajkunk gyümölcsét áldozni az Úrnak. Hát hogyha nincsen szükség bikákra, meg kecskékre, meg bárányokra, mert nem tudjuk felvinni a templomba, de Ézsaiáson keresztül azt mondja az Úr, hogy az ajkunk gyümölcsével, a hálaadással, az imádsággal is lehet áldozni, akkor mi így fogunk áldozni. Természetesen értjük, hogy nem ismerték fel, hogy már nem lenne szükség áldozatbemutatásra, hiszen eljött a Messiás, és minden bűnünkből megszabadított bennünket. Csak arra szeretnék rávilágítani, hogy egy beláthatatlan hosszúságúnak tűnő átmeneti időszakban Izrael fiai kialakították az imádság áldozat bemutatásának a gyakorlatát. És a mai napig az ortodox zsidóknak az imájában benne van ez a mondat, hogy fogad kedvesen, amikor ajkunk gyümölcsét, szó szerint ajkunknak a bikáit áldozzuk neked. Úgyhogy amikor úgy érzed magad, mint Habakuk, hogy hallgat az Úr, hiába kérem, hiába keresem, hozzám nem szól, akkor nézd meg, hogy milyen lelki gyakorlatokon keresztül keresheted őt. Imádkozol? Rendben van. Olvasod az igét? Rendben van. Próbáltál már böjtölni? Ha nem, hívunk, mert januártól kezdve közös gyülekezeti böjtöt fogunk hirdetni. Ennek a részleteiről majd később még hírt adunk. Próbáld ki az egyszerűséget, próbáld ki a csendet, próbáld meg az ünneplést a másik 15-tel együtt. És tudatosítsd magadban, hogy a mennyben már készen áll az a kijelentés, ami meg fog hozzád érkezni a maga idejében. És végül, az átmeneti időszakokban is folyamatosan kérd a kijelentést Istentől, és ne lepődj meg, hogyha mást készít, mint amire számítottál. Habakuknak az volt a panasza, hogy Izrael nem úgy működik, mint ahogy kellene. Hogy mikor jössz, Uram, és mikor teszel végre rendet? Hogy mikor lesz az, amikor az igazak fognak virulni? Mint ahogy a zsoltárokban írva van. Az igaz virul, mint a pálmafa. Magasra nő, mint a libánoni cédrus. De én nem ezt látom, Uram, mondja Habakuk, hanem azt látom, hogy aki lop, csal, hazudik, korrupt, na azok érvényesülnek. Gyere, Uram, tegyél rendet! És amikor megérkezik Isten kijelentése, az olyan, hogy Habakuk megretten tőle. Ezt mondja, Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel. Mert hogy Isten elmondta Habakuknak, hogy figyelj, barátom, rendben, meghallottam a te szavadat. El fogom hozni északról a babiloniakat, és itt kőkövön nem marad. Úgy rendet fogok tenni az országban, hogy arról te nem is álmodtál. Úgy vetek véget a korrupciónak, a hazugságoknak, a tisztátalanságnak, hogy azon nagyon meg fogsz lepődni. És néhány évvel később eljött a babiloni hadsereg, a földdel tette egyenlővé Jeruzsálemet, és azokat, akik megcsúfolták Istent a saját népe körében, a vezetőket fogta és átzsuppolta 1500 kilométerrel arrébb rabszolgának. Na erre nem számított Habakuk. Kérte a kijelentést, és kapott is. És többek között rajta keresztül készítette fel a népét az Úr arra, hogy ha nem változtattok, akkor ezt fogom tenni. Ne szűnj meg kérni a kijelentést. Ne hajd alább. Kijelentés nélkül, személyes vezettetés nélkül ki fogsz száradni. Kiszárad a hited. Másoknak a kijelentéseiből nem tudsz hosszú távon élni. Másoknak a megértéseiből, vagy az Isten ismeretéből nem fogsz hosszú távon tudni táplálkozni. Kérd a kijelentést. De ne lepődj meg, hogyha az más lesz, mint amit te szerettél volna hallani. Őrhelyemre állok, oda állok a bástyára. Figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Válaszolt is nekem az Úr, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál. Hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Hogy működik tehát, amikor Isten kijelentést akar adni? Vannak kérdéseid, kétségeid, feszít valami, amit szeretnél megérteni Istenből, az életedről, és jössz az Úrhoz. Ő pedig azt mondja, hogy figyelj és várj, figyelj és virrasz, őrködj. Erre kéri Jézus a tanítványokat ott a Gecsemáné kertben. Ugyanarra, mint amit Habakuk csinál. Állj oda az őrhelyre, legyél te az éjszakai őrszem, és figyelj. Nehéz ott állni és éjszaka őrködni? Hát hogy ne? Itt a földön minden abba az irányba fog mutatni, hogy ne halld meg a kijelentést. De te őrködj, virrasz, figyelj. Mert aztán jönni fog a kijelentés, ami a mennyben már előre eldöntött dolog. Isten át fogja neked adni. És itt következik a záró akkord, a legszebb az egészben, és egyúttal a legnehezebb is, hogy te pedig légy hűséges ahhoz a kijelentéshez, amit kaptál. Mert lehet, hogy olyan, amiből belecsendül a két füled. Sámuel annyira megijedt a kijelentéstől, hogy nem akarta elmondani Élinek. De Éli meg tudta, hogy az Isten kijelentésére neki szüksége van, bármit mondott is neked az Úr, mondja Éli Sámuelnek. Sámuel meg elmondja, és Isten a szájába adja, hogy olyat fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle. De Sámuel hűséges a kijelentéshez. Habakuk hűséges a kijelentéshez. Akkor is, hogyha félelmetes a számára. És hadd zárjam azzal, hogy amikor megértesz Istentől egy kijelentést, még ha félelmetes is, de a végén az Úr megnyugtat, és a mi békességünk, a te békességed és biztonságod és nyugalmad az abban áll, hogy te megteszed azt, amivel Isten megajándékozott. Amit Isten mondott, ahhoz te hűséges vagy. És nézzétek, mivel zárul Habakuk próféta könyve. Azt mondja. Hallottam, amit mondtál, és reszketett a szívem. Hangjától megremegtek ajkaim, fájdalom járja át csontjaimat, reszkető léptekkel járok. Bárcsak nyugtom lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünket fosztogató népre. Mert a fügefák nem fognak virágozni. A szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a jó az akolból, és nem lesz marha az istállókban. Azért ez annyira nem szívderítő, nem? Amikor betelik Isten kijelentése, amikor megtörténik az, amit az Úr mond, azt mondja Habakuk, hogy akkor éhezni fogunk. És nézzük majd az üres országot. És nem lesznek luxus cikkek, mint az olaj, meg a bor. És figyelj, hogy mit mond Habakuk. Úgy, hogy tudja előre, hogy ez fog jönni, de ő hűséges a kijelentéshez. És ilyen körülmények között, ami könnyen lehet, hogy a mi időnkben is eljön. Mivel zárja az egész könyvét Habakuk? Azt mondja, de én vigadozni fogok az Úr előtt. Víg örömre indít szabadító Istenem. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. A legkeményebb időkben, amiről tudja, hogy el fog jönni, és azt mondja, hogy de víg örömre indít engem az Úr. Miért? Azért, mert megismerte Isten kijelentését, mert megérti, hogy amit Isten előre eldöntött a mennyben, az megérkezik hozzá, és abban áll az ő biztonsága és békessége. Amen.